erőfeszítése megvan hozzá. És ha már így határon túl, akkor még egy hír eszembe jutott, amit megoszthatok talán a hallgatókkal, hogy vasárnap fogja kihirdetni Orosz János nagyszombati püspök Komáromban, tehát ez a felvidéki Komáromat értük alatta, hogy a pápa bazilika minor rangot adományoz a Szent András templomnak Komáromba, és a hagyományos felvidéki imanap a helyi magyarság, a helyi katolicitás megerősítéséért és a magyar főpásztorra való imádságnak a csúcspontja lesz ez, hogy a főpásztori misén Orosz János be fogja jelenteni ünnepélyes keretek között ezt a pápai döntést.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésük által, és sok áldást kívánunk a munkádhoz.
Köszönöm én is, és nagyon áldott hétvégét kívánok nektek és a kedves hallgatóknak. Dicséretessék Jézus Krisztus.
Mindörökké amen. Kuzmány Istvánt hallották a kedves hallgatók, és ahogy ezt már megszokhatták az utóbbi hetekben, Kuzmány István után Gulbel Ágostont köszöntjük itt a stúdióban nagy szeretettel.
Jó reggelt, szervusztok!
Mit hoztál nekünk ma? Magadon kívül.
Saját magamon kívül. Talán az egyik legfontosabb hír most, hogy ugye a missziós kereszt, az eukarisztikus kongresszus missziós keresztje megérkezett a Veszprémi Főegyház megyébe. Az első állomáson már túl is vagyunk. Sümegen volt április 14-től 18-áig, és most már Keszthelyen találhatják az érdeklődők a missziós keresztet.
Meddig lesz keresztet? Meddig van egy adott városban? Mitől egy, függ ez?
Egy adott városban, egy településen, egy egyházmegyében. Ez folyamatosan változik egyébként, tehát a helyszínnel való megbeszélés alapján, az egyházmegyei felelőssel való megbeszélés alapján, a plébánossal, az adott szerzetes rendel, például most csak azért jutott eszembe, mert ugye Keszthelyen most a kármelitáknál van. Tehát nagyon fontos az, hogy az adott közösség meddig tudja egyáltalán vállalni. Mi azt szoktuk javasolni, hogy 4-5 nap az az ideális, tud találkozni a kereszt mindenféle közösséggel, imádságot, szentségimádást lehet szervezni, és akkor lehet venni a következő településre. Nyilván nem minden település fogja tudni bevállalni, de hát itt azt látjuk, hogy a Veszprémi Főegyház megyében egészen május 27-éig vannak programok, tehát egy nagyon, nagyon színes, széles skála várja az érdeklődőket.
Azért van egy érdekesség Ajkánál, hogy május 17-től 20-áig és 22-től 24-ig lesz ott a kereszt, vajon május 21-én mit csinál a missziós kereszt, hanem Ajkán van.
Hogyha éppen nem Ajkán van, akkor lehet, hogy éppen pihen. Vagy május 21-én...
Vagy éppen az pünköst hétfőn.
Pünköst hétfőn, igen, pont most nézek rá a naptárra, hogy május 21 az ugye pünköst hétfő, és akkor...
Akkor fölszalad Mária remetére?
A keresztnek is kell egy kis pihen, és valószínűleg fölszalad Mária remetére, ez így van.
Mert hogy Mária remetén pünköst hétfőn 25 éve lassan, vagy talán mennyi egyházmegyei majál is van, ami alkalmat ad most már tavaly is, meg idén is a kongresszusról felkészülés meghirdetésére, megerősítésére.
Most kezdődik a második előkészületi év, így van, amiben a közösségeket célozzuk, az eukarisztia forrás az egyház számára, ez lesz a második előkészületi év mottója, és hát már kiadásra kerül, folyamatban van a kiadása annak a könyvnek, ami a második előkészületi évet, meg szerintem a harmadik előkészületi évet is egy kicsit segíti, koordinálja. Ugye ezzel már beszéltünk róla korábban is, hogy főleg a közösségvezetőket, plébánosokat célozzuk. Pontosan azokat az embereket, akik az egyházban ilyen tartó pillérként állnak.
Bennem fölmerült az a kérdés, hogy az elmúlt héten fiatalokkal beszélgettem, és azért nekik sok komoly kérdésük van az eukarisztiával kapcsolatban.
Nem csak nekik.
Igen, sok mindenkinek van komoly kérdése ezzel kapcsolatban, hogy olyat nem terveztek-e, mert rengeteg előadás van. Kornél atya megy sok helyre előadásokat tartani, de ezek inkább talán már olyanoknak szólnak, akik elkötelezettebbek, hogy esetleg olyan előadássorozatban nem gondolkodtok-e, ami egy kicsit közelebb viszi, vagy próbálja megértetni egy kicsit ezt az egész misztériumot, bár lehet, hogy misztériumot nem lehet megértetni, de valahogy egy kicsit közelebb vinni olyanokhoz, akiktől ez egy kicsit távolabb áll.
Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó felvetés. Gyűjtjük is egyébként ezeket a felvetéseket a NEC titkárságon. Például, csak hogy egy példát mondjak, a gyermek szentségimádás pont emiatt indult el. Valamit megértetni a gyerekekkel, a legkisebbekkel az eukarisztia misztériumából. Tényleg csak egy kis időt együtt tölteni Jézussal, némi kis elmélkedés, gondolat azon a szinten, ami számukra befogadható. A szülők érezték, a szülők részéről volt egy igény, hogy már kisgyerekkorban nevelni erre a fajta kapcsolatra őket. Főleg arra, hogy ez egy kapcsolat. Az eukarisztiával nekem, az élő Jézussal nekem kapcsolatom lehet.
Aztán a gyermek Maroson próbálkoznak ezzel egyébként, hogy ott oda viszik az oltári szentség elé a gyerekeket, kéne kikit a maga korosztályának megfelelően, tehát azért ez, igen, vannak ilyen kezdeményezések, de jó, hogy nem csak egy találkozón, hanem máshol is.
Örökimádás templomban szoktak lenni gyerek szentségimádási alkalmak. Igen. Uh-huh.
Így van, reméljük, hogy minél több helyen lesz ilyen alkalom, tehát gyermek szentségimádás. És ahogy készülünk szeptember 15-ére, amikor egy eukarisztikus ifjúsági nap lesz, ezzel kapcsolatban is felvetődnek ezek a kérdések. Hogyan állítsuk össze a programot pont emiatt, hogy mennyire neveljük a fiatalokat, mire van szükség. Persze egy idő után felvetődött a kérdés, hogy talán pont őket kellene megkérdezni arról, hogy mire van szükségük az eukarisztia témakörében. Úgyhogy velük együtt, velük párbeszédben alakul ennek az eukarisztikus napnak a programja, mert mi is érezzük azt, hogy egyrészt, hogy vannak homályos pontok, vannak olyan dolgok, amit mi szeretnénk jobban átadni, nyilván nekik is vannak igényeik, mit szeretnének jobban megérteni. Ez a szeptemberi alkalom is egy lehetőség lehet erre, ami mi reménykedünk benne, hogy aztán beindít újabb és újabb folyamatokat közösségi szinten, helyi szinten.
Ezek nagyon jó kezdeményezések lesznek, vagy vannak,
igen,
vagy...
Közeledik egy határidő ismét, a monstrancia terv pályázat leadási határideje május 2-a, tehát másfél hét körülbelül, mire ennek hogy áll, milyen hírek vannak erről a pályázatról?
Az a hír, hogy szeretettel várjuk továbbra is a pályázatokat. Ugye február 28-án szerdán volt ezzel kapcsolatban egy szimpózium tájékoztató, amikor meglepően sokan eljöttek, hívők, nem hívők, akiket megmozgatott egyáltalán ez, hogy monstrancia terv pályázat, monstrancia, például ezzel kellett kezdeni nyilván, hogy mit értünk ez alatt, hogyan állítható elő, stb. Nagyon érdekes kérdések előjöttek, és volt érdekesség, tehát hogy volt érdeklődés, érdeklődve álltak a művészek ehhez a kérdéshez, és én örömmel láttam aztán az interneten, hogy más weboldalak is átvették ezt a hírt, tehát a startlap.hu példájára van egy ilyen tervez.hu, és ott láttam, hogy volt egy ilyen szalagcím, hogy na, ilyet még tuti nem terveztél. És akkor ez persze egy ilyen kattintásvadász cím, és akkor nagyon sokan rákattintottak, és onnan is érkeztek, művészek voltak, akik így tudták meg, hogy van ilyen lehetőség.
Aha. A pályázás egyébként úgy szól, hogy csak megterveznek egyet, vagy pedig ki is vitelezik. Vagy pedig ez csak tervezés, és külön tészta a kivitelezése.
Az első forduló az tervezés.
És akkor lesz még egy forduló ennek?
Lesz még forduló. Ugye a második fordulónak is van beadási határideje, ugye ez augusztus 31, tehát azért még hónapokkal később. Tehát ez az első forduló, ez a tervezésről szól, mert látni kell, hogy mi az, ami megvalósítható.
És akkor a első fordulót alapján lehet a második fordulóba
bekerülni, így van, tehát május közepéig történik a tervek elbírálása, és annak megfelelően lehet a második fordulóba kerülni.
Többi pályázatnak a, ugye folyik az elbírálása a lezárult pályázatoknak.
Így van.
Mikor a várhatók eredmények?
A zenei pályázatok az elbírálók nagy erőkkel dolgoznak ebben a pillanatban is. Hát május első hetére szeretnénk, hogyha lennének eredményei ennek a pályázatnak, a zenei pályázatoknak. Hogyha esetleg mégsem, mert itt is többször beszéltünk róla, hogy rengeteg pályázat érkezett, amiért nem győzünk hálát adni. Tehát rengeteg pályázat érkezett. Lehet, hogy május második hetére marad az eredményhirdetés.
Én a múlt héten egy másik dologgal is találkoztam, egy elég érdekes dologgal. Egy olyan ismerősömmel beszélgettem, aki egy hívő katolikus templomba járó, sok helyen mozgó ember, és azt kérdezte tőlem, hogy hát ő nem is igazán tud erről az euharisztikus dologról sokat, erről az euharisztikus kongresszusról sokat, pedig elég nagy munkát fejtetek ki, hogy különböző területeken megjelenjetek, médiumokban, bárhol, és ennek ellenére azt látom, hogy még mindig nincsenek tisztában azok az emberek sem az egésszel, akik pedig csúnyán akarok fogalmazni, házon belül vannak. Akkor fölvetődik a kérdés, hogy ugye akik házon kívül vannak, hogyan fognak erről egy kicsit többet tudni, hogy erre milyen terveitek vannak?
Hát igen, akik házon kívül vannak, ők leginkább a sajtóból eddig annyira értesülhettek, hogy anyagi szempontból hogy állunk, stb. Tehát nyilván a médiát ez érdekli első körben, de hát nekünk ezekre a kérdésekre is válaszolnunk kell. Ez nagyon sok mindentől függ. Fábri Kornél atya szokta azt mondani, és ez ilyen szállóigévé vált nálunk, hogy győzni kell a fokozást. Győzni kell a fokozást, ugye 2,5 évünk van még hátra. Nyilván folyamatosan lépésről lépésre szeretnénk haladni. Ez, hogy erről is sokszor beszéltünk már, eukarisztikus kongresszusnak hívnak bennünket, ez nyilván nem könnyíti meg ennek az eseménynek, az előkészületnek a hirdetését, hiszen pont az az egyik legfontosabb dolog, hogy azt átadjuk, azt elhitessük az emberekkel, ami az igazság, hogy ez nekik is szól, ez egy ünnepség sorozat. Csak talán ezzel a kis hátránnyal indulunk, hogy eukarisztia az valamilyen papi dolog, kongresszusra nem járok, tehát akkor valószínűleg nem nekem szól. És innen eljutni oda, hogy de, neked szól, nekünk szól, mindannyiunknak szól. Nem tagadom, ez egy komoly kihívás, komoly kommunikációs kihívás, és én is rendszeresen, szinte nap mint nap találkozom azzal, hogy igen, lesz valami 2020-ban, igazából fogalmam sincs, hogy micsoda, dolgozunk rajta, hogy nem is az, hogy ezt az eseményt bevigyük a köztudatba, hanem hogy azt átadjuk, hogy ez mindenkié. Ez nagyon fontos.
Mert az egyházi sajtót könnyű megszólítani egy egyházi programmal. A világi sajtó hogy áll hozzá ehhez az egészhez? Bár még ugye messze van, és a világi sajtót nyilván azért akkor érdekli majd igazán, amikor közel lesz a dolog.
Persze, persze, a világi sajtót akkor fogja érdekelni. De hát egy pozitív történet ezzel kapcsolatban, egy portálon jelent meg egyházi ingatlanokról és azok anyagi helyzetéről cikk, és ott aztán az egyik közösségi oldalon kibontakozott egy ilyen kis komment csata, és ez alapján a cikket író szerkesztő keresett föl bennünket, hogy hát itt egyházi részről megkérdőjelezik az ő információit, stb. És azt mondtuk, hogy jöjjön el hozzánk, beszélgessünk, beszéljük meg ezt az adott helyzetet, és egy, mondhatom, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés kerekedett, sok félreértést sikerült tisztázni, és aztán úgy álltunk föl, hogy ez az újságíró felajánlotta, hogy miben segíthet nekünk. És azóta valóban segített még hozzá egy olyan dologban, ami mondhatom, hogy világi médiában, nem egyházi médiában nem szokásos, mikor megjelent egy fals információ az egyik honlapon az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban, akkor hát telefonáltam neki, hogy vajon mit lehetne tenni szerinte. Tanácsot kértem. És ő rátelefonált azokra, akik a fals információt föltették, és kijavítatta velük, amit mi mondjuk nem tudtunk volna megtenni.
Aha. Igen, hát ez fontos, hogy meglegyenek a megfelelő kapcsolatok. Itt is kapcsolat az eukarisztiai kapcsolat emberek között, és ezzel is azt hiszem tudjuk az egésznek a jó hírét elültetni, elmondani, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, és a hívő ember nem valami olyan távol lévő ember, aki megérinthetetlen, megközelíthetetlen, hanem tényleg embertől emberig mennek ezek a hírek, információk, és ezt például tanulnunk kell nekünk magunknak is, és ezt jó, hogyha ebben megerősödünk.
Így van, pontosan, nagyon fontos dolgot mondtál most, a kapcsolat az nagyon fontos.
Hogy a legfontosabb dolgok itt, ha jól vettem ki, egyrészt ugye a pályázatok mennek, megy a missziós kereszt, ugye pünköst hétfőn az újabb évnek az elindítása, és utána jön a nyár. Terveztek-e valamit nyára, vagy pedig ez a föltöltődésnek az ideje, vagy a erőgyűjtésnek az ideje?
A nyár az természetesen az erőgyűjtésnek az ideje is, de hát nyáron is természetesen lesznek programok. Ugye július 23-ától 29-ig Réf Fülöpön lesz a Kazetta, katolikus zenei tábor, aminek kapcsán ugye pont egy héttel ezelőtt beszélgettünk, hogy az evangelikus.hu weboldal hirdette először nagyon nagy szeretettel, és persze természetesen őket is várjuk, tehát csak itt liturgikus zenei képzésről van szó gitáros csoportok számára. Ide még természetesen várjuk a jelentkezőket, tehát lesz nyári program, illetve ha már szóba került ez a második előkészületi év, akkor, és ez a könyv, amit én már nem is nevezem füzetnek, hanem könyvnek, mert ez akkora formátumú lesz, hát nyilván foglalkozunk a táborokkal. Azzal, hogy milyen segédanyagokat lehet adni eukarisztiával kapcsolatban, fiatalokkal való foglalkozáshoz, eukarisztikus elmélkedések, anyagok, hogyan lehet ezt feldolgozni. Tehát igen, tehát ez nagyon fontos, hogy táborokban hogyan foglalkozunk az eukarisztiával, mint témával.
Úrnapja ugye az eukarisztia ünnepe, ehhez is kapcsolódik a felkészülés egy szentségimádással, erről van-e már valami, mikor lehet jelentkezni, mikor kell jelentkezni, hogy kell jelentkezni?
Nagy fába vágtuk a fejszénket ezzel az úrnapi szentségimádással. Ugye november 25-én, amikor Krisztus király ünnepéhez kapcsolódott, akkor ugye országos méretekben hirdettük meg itt Magyarország szerte, nem volt különösebb probléma a meghirdetésével, és rengetegen, tehát 20 ezer helyett 30 ezer regisztrált résztvevő, sőt, nagyon sokan nem regisztráltak, tehát csodálatos élmény volt az a nap, az a délután sokunknak. Hát június 2-án egy világméretű szentségimádást szeretnénk, és hát készülnek 8 nyelven az anyagok, videók, előkészületi anyagok, és az ünnep vigíliáján június 2-án délután 5 órától 6 óráig lesz az újabb szentségimádás. Hát erre még készülünk, ez körülbelül még egy hét, amíg a jelentkezési rendszer kész lesz. Nagyon remélem, hogy egy hét múlva úgy fogok tudni itt ülni, hogy már azt mondhatom, hogy jelentkezzünk az úrnapi szentségimádásra. Most még nem tudom ezt mondani, ma még ilyen végső korrektúrája folyik azoknak a leveleknek, amiket 8 nyelven kiküldünk majd a világ számtalan pontjára, és hát a mai napon teszteljük a jelentkezési rendszert is. Hát nagyon-nagyon-nagyon várjuk ezt a nagyon nagy méretű szentségimádást június 2-án, de hát ezt már most érdemes bekarikázni a naptárban, tehát június 2-a délután 5 órától.
Tehát addig is, amíg erre sor kerül, azért lehet élni azokkal a lehetőségekkel, amik vannak, tehát nagyon sok helyen vannak időszakos szentségimádások, most már több helyen 24 órás szentségimádások is vannak, ahova be lehet menni, erőt lehet gyűjteni, találkozni lehet Jézussal.
És hát vannak olyan templomok is időn egy-két helyen, ami nyitva van, már ritkaság sajnos, ez sok minden oka van ennek, de oda is be lehet térni egy-egy pár percre, hogyha valakinek csak ennyire van ideje.
Csak köszönni Jézusnak, ahogy igen. A történet igen. Is de beszéli.
Már csak, nekünk sajnos már csak arra marad időnk, hogy elköszönjünk a kedves hallgatóktól, köszönjük a figyelmüket, köszönjük Ágostonnak, hogy itt volt velünk, és beszélhettünk a kongresszusról. Áldott szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak. Elköszönnek a műsor szerkesztői.
Németh Zsuzsa.
Göbel Ágoston.
És Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Ült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.